Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont február 27-én közleményben adott hírt, a február 14-e óta a római Gemelli klinikán tüdőgyulladással kezelt Ferenc pápa állapotáról. A közlemény szerint a Szent Atya jól aludt, pihen. Az előző este kiadott közleményben részletesebben számoltak be állapotáról és a kapott kezelésekről. A Szent Atyánál továbbra is magas áramlású oxigénterápiát alkalmaznak, nem lépett fel nála aszmás jellegű légzési nehézség. Folytatják a légzőszervi fizioterápiát. Bár enyhe javulás tapasztalható, a prognózist továbbra is fenntartásokkal kell kezelni. Szentmisét mutatnak be a magyar püspökök Ferenc pápáért. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek vezetésével szentmisét mutatnak be a római Gemelli klinikán tüdőgyulladással kezelt szentatyáért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai hétfő este 18 órától a Szent István Bazilikában, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye. Azt írták, csatlakozva a Rómában és szerte a világegyházban elkezdett közös imádságokhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai március 3-án este 18 órától a budapesti Szent István Bazilikában közösen tartanak szentmisét Ferenc pápáért, amelyre szeretettel várják a híveket. Úgy fogalmaztak, meghatottan emlékezünk 2023-ban hazánkban tett látogatására, amikor ugyanebben a bazilikában találkozott egyházunk képviselőivel, és tiszteletét fejezte ki nemzetünk szent erekjéje, a Szent Jobb iránt. A Szent Misét élőben közvetíti a Szent István Rádió és Szent István Televízió is. A kormány 10 milliárd forintos tőkealap létrehozásával segíti az innovatív vállalkozásokat, közölte Bódis László a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. Elmondta, aktívabbak lettek a magyar egyetemek a szellemi tulajdonvédelem terén. Tavaly több mint 140 szabadalmi bejelentést tettek az intézmények, ez több mint kétszerese az egy évvel korábbinak. Bódis László elmondta, a szabadalom 20 évre biztosít védelmet a feltalálónak, annak érdekében, hogy ő részesülhessen a termékből származó haszonból és jövedelemből. A kormány az év második felében vezeti be a nyugdíjasok áfa visszatérítési programját, amelynek kidolgozásával a nemzetgazdasági minisztert bízták meg, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta, a kormány a miniszterelnök évértékelőjében bejelentett intézkedéseket megtárgyalva felhatalmazta a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a nyugdíjasokat megillető áfa visszatérítési programot. A kormány meghatározta, hogy az intézkedésnek a zöldségre, a gyümölcsre és a tejtermékekre mindenféleképpen ki kell terjednie. Március 14-ig várja az iskolák és óvodák jelentkezését a vízivást népszerűsítő Happy Hét programjára a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szervezet MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a március 17-én induló 15. tematikus egészséghéten a vízivás jótékony élettani hatásáról hallhatnak a gyermekek, megtudhatják, hogy miért a víz a legjobb szomjoltó, és kreatív módszerek, praktikák segítségével növelhetik a napi vízbevitelüket. Hozzátették, idén rekordkísérlettel szeretnék ünnepelni az úgynevezett Happy hetet. Mint írták, a gyermekkori túlsúly és elhízás megakadályozásának egyik kulcsa a megfelelő folyadékbevitel. Salgó-Tarján közúti tehermentesítésének lehetőségein dolgoznak az Építési és Közlekedési Minisztériumban. A folyamatról Pántya József út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkár adott tájékoztatást a Nógrádi megye székhely közgyűlésén. Elmondta, a kidolgozott tervek a harmadik negyedévben készülnek el. Pántya József az ülésen emlékeztetett arra, hogy a 16 kilométeres elkerülő útról a négysávosított 21-es főút továbbépítéséről Salgó-Tarjántól a szlovák határig Lázár János építési és közlekedési miniszter egyeztetett decemberben Salgó-Tarjánban a tárca vidéképítő útján. Tovább romlott a levegő minősége az országban, a szálló por miatt már az ország jelentős részében veszélyessé vált a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján közzétett, az előző napi méréseket ismertető térkép szerint. A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége többek között a Sajó völgyében, Putnokon, Kazincbarcikán, Sajó Szentpéteren, Miskolcon, valamint Hernádszurdokban, Nyíregyházán, Egerben, valamint több dunántúli városban is. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre több helyen felszakadozik, csökken a felhőzet. A csapadék zóna és a vastag front felhőzet reggelre nagyrészt a keleti harmadra szorul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Kínálatunk röviden. Kisvárdán rendezték meg a katolikus papok 17. futszal Európa bajnokságát. Főszervezőkkel és főszereplőkkel értékeljük a rangos eseményt. Milyen utat nyit meg számunkra a keleti egyház sajátos nagybőti imája? Egy lelki vezető szegődik hozzánk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Február 10-e és 13-a között Kisvárdán rendezték meg a katolikus papok 17. futszal Európa bajnokságát. A görögkatolikus metropólia és Kisvárda város önkormányzata által közösen rendezett sporteseményre a magyar válogatott mellett 13 országból érkeztek csapatok a szabolcsi városba, hogy megmérkőzzenek a bajnoki trófeáért. A sporteseményt szentmisével kezdték a római katolikus Szent Péter és Pál templomban, mely zsúfolásig telt a liturgikus öltözetet viselő 200 játékossal és a kisvárdai hívekkel. A latin nyelvű szentmisét Michael Wallace-banak apostoli nuncius celebrálta, Szocska Ábel nyíregyházi és Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspökökkel és a jelenlévő papokkal együtt. Erről korábbi műsorunkban hallhatták tudósításunkat. Most a főszervezőkkel és főszereplőkkel értékeljük a labdarúgó tornát, melyen a magyar válogatott a negyedik helyezést érte el. A dobogó legfelső fokán a lengyelek végeztek, ezüstérmesek a szlovákok, bronzérmesek a horvátok lettek. Elsőként Király Andrást, a görögkatolikus sajtó és média központ munkatársát kérdezi Obbágy Teréz, majd a magyar válogatott edzőjével Kranyik Istvánnal és a csapat meghatározó játékosával Kocsis Dániel görögkatolikus pappal beszélget a történtekről.
Fantasztikus élmény volt, nem csak azért, mert a kispapoktól elkezdve már fölszentelt papokon át magukig, a játékosokig rohangáltunk, futkároztunk az eseményt megelőző hetekben, hanem ott akkor is a helyszínen is egy fantasztikus összefogás volt az egész. Engem, mint sportbarát azért is érintett, mert akkora druk volt végig bennem, hogy én ezt az egészet nem csak munkaként fogtam föl, hanem egy hatalmas lázban égtem, szurkolói lázban. Úgyhogy én ezt a személyes vehemenciát is beleadtam az egészbe.
Mi volt a te konkrét feladatod?
Először csak, mint a Sajtó és Média Központ munkatársa, a sajtó kezelése, előzetes a mérkőzések alatti és utó tájékoztatás, a médiának tájékoztatása, és egyfajta kapcsolattartó lettem a játékosokkal, a csapatokkal, és így már a legtöbb játékost ismerősként üdvözöltem, amikor megérkeztek. Ezen kívül a mérkőzéseket a mikrofonban vezettem magyarul és angolul, a jegyzőkönyveket, góllövőket vezettem, és hát amikor magyar meccs volt, akkor hangulat felelős is voltam, és olyan fantasztikus hangulatot teremtettünk a kilátogató nézők, szurkolókkal, hogy úgy éreztem magamat, mint egy igazi válogatott meccsen, és azt hiszem, hogy ez fantasztikusan sikerült.
Mi a véleményed a meccsek a bemutatott játék színvonaláról? A magyarokon kívül lett-e kedvenc csapatod, esetleg játékosod?
Ó, persze. Azt ugye előre tudtam, hiszen a magyar válogatott tagjai, főleg a görög-katolikus atyák, akikkel gyakrabban találkozom, elmondták, hogy van néhány csapat, aki vérprofin űzik ezt a játékot. Főleg a bosnyák csapat, akikről tudni kell, hogy Medjugorje környéki horvát ferencesek, és állandóan fociznak. Ők, a horvátok és a lengyelek, a három legeredményesebb csapat nem véletlenül, hétről hétre edzővel, edzéstervel, eszméletlen profi módon készülnek egész év folyamán. Ez meglátszott a mentalitásukon és a játékukon is. A szlovákok meglepetés csapat volt, mert most nagyon-nagyon összeálltak, és egy 5-6 perces hideg zuhany az elődöntőben azt eredményezte, hogy egy góllal legyőztek minket. A koszovóiak nagyon barátságosak voltak, az olaszok elképesztően barátságosak voltak, az ő kapusuk egy igazi showman, egy bohóc, aki mindenkinek a szívébe lopta magát, kapott is egy közönségdíjat. Úgy egyébként egyenként vacsoránál és a nap folyamán is nagyon sok mindenkivel összebarátkozott. A csehek fantasztikusan aranyosak. A szlovénok és a csehek ajándékozgattak beherovkát, zászlókat, könyveket, így köszönik, úgy köszönik, fantasztikus volt.
Sokféle stigmát ragasztanak az egyházra. Egy ilyen sportrendezvény, melyen 14 ország, 200 papja rúgja a labdát a legnagyobb szenvedéllyel, az egyházról kialakult képet is tudja új színnel, értékekkel gazdagítani? Ha igen, akkor mivel?
Orbán Viktor miniszterelnök küldött egy levelet a záró ceremóniára, és ő mondott egy nagyon jót, amit most idéznék. Azt mondta, hogy egy misszionárius megkérdezte egyszer, hogy mivel lehet legjobban a gyerekeket Istenhez vinni. És azt mondta neki a misszionárius, hogy dobd beléjük egy labdát, játsz velük egy fél órát, és utána már is sokkal könnyebben fogsz velük beszélni. Úgy gondolom, a sport, azon belül is talán a legnépszerűbb sport, a foci egy abszolút ilyen közös nevező, és most azt is megmutathattuk, hogy a görög-katolikus egyház a számtalan társadalomban betöltött szerepvállalása mellett azt is megmutatta, hogy fontos ez a misszió, ez az evangelizáció is. Nem inkább kifele, de befele saját magunknak azt is megtapasztaltam egy ilyen rendezvény alatt, hogy milyen elképesztő sokrétű munka van. Tehát, hogy olyan emberek, akik nem föltétlen csinálnak ilyen dolgokat, mégis összehangolva, a mély vízbe rögtön bedobva, egy fantasztikus összhangban tudnak dolgozni, és egy ilyen nagy rendezvény kell ahhoz, hogy ezt is megtapasztaljuk.
Na hát kezdjük azzal a beszélgetést, hogy hogyan alakult ki a magyar csapat összetétele?
Én 19 óta edzem a fiúkat, és akkor már adott volt egy mag. Köbben 4-5 ember cserélődött azóta, és sajnos nem sok alkalmat tudunk együtt edzeni. Novemberben 2, decemberben 2 és januárban találkoztunk talán egyszer, illetve volt a helyszínen Kisvárdán, és akkor csiszolódik össze a csapat.
Dani, te hozod a társaság egy részét.
Igen, én 2006 óta tudok a papi futball vagy futsal válogatottról, mert akkor mi Vácon az előkészítő éven Palánki Ferenc, akkor még spirituális atyával jártunk fel a Fradi pályára, papi válogatott edzésére, és akkor mesélte, ők Szarajevóban voltak, el is tűnt egy hétre, annak idején emlékszünk rá, hogy spiriként eltűnt, és olyan furcsa volt, és akkor mondta, hogy hol volt, és én azóta forgatom magam, hogy hú, már ezért is jó lesz papnak lenni, hogy mehetünk az Európa-bajnokságra, és akkor ennek nyilván azon mögötte, hogy mi papok, akik ismerjük egymást, mondjuk Rómából, vagy erről, arról a végéről az országnak, tudjuk, hogy ki szeret focizni, és akkor itt szépen összejön egy kis társaság. Nyilván van egy mag, akik már régóta itt vannak, akik kicsit úgy aktívabbak vagyunk, és akkor próbáljuk így összeszedni az új szentelteket, sőt még kicsit úgy buzdítani is őket, hogy kérjék a szentelés, mert kéne a csapatban egy-két új ember.
A magyar válogatottnak mi volt az eddigi legjobb helyezése a katolikus papok futball Európa bajnoksága történetében, és mire számítottatok, vagy miben reménykedtetek most az idén, mint házigazdák?
Hát a legjobb eredmény eddig a negyedik hely volt Bressában. Ez jobb, mint az akkori, hiszen akkor kibrusztoltuk, most viszont játszottunk és ügyesek voltunk. Az elvárás mi volt edzőben?
Én is az elején, hogyha valaki a bajnokság előtt ideadja egy papírt és azt mondja, hogy az első négyben vagyunk, aláírtam volna. Így viszont, ahogy a Dani mondta, hogy a keddi napon, ahogy szerepeltünk, és jobb ágra kerültünk, mert a horvátok meg a lengyelek azért más kategória, szlovákokkal játszottunk, ott nagyon nagy lehetőséget szalasztottunk el, hogy nem érdemmel zártuk ezt az Európa-bajnokságot. Én úgy gondolom, hogy aludva rá a kettőt, hármat, azt mondom, hogy szépen zártunk.
Milyen volt a felkészülés, az edzésterv? Milyen taktikát, játékstílust gyakoroltatok be, vagy sajátítottak el, vagy mint edző segítségével? Volt-e erre elegendő időtök egyáltalán?
Mint már mondtam, mi például a portugálok, akik bajnokságban játszanak, a bosnyákok, akik egy közösségben szinte minden nap futballoznak, nekünk erre nincs lehetőség. Igaz, hogy minden EB végén mondjuk, hogy jó, egy hónapban egyszer találkozunk, de sajnos nem tudjuk összehozni, mert Csongrádtól, Esztergomig, Doroktól, Miskolcig nagyon nehéz összehozni az atyáknak, hogy egy héten legalább egyszer találkozunk. Így mindig novemberben egy-két alkalmat, decemberben egy-két alkalmat, sajnos a többi csapathoz képest minimálisat tudunk összetartani, de ezért is nagy eredmény, hogy a négy között tudtunk lenni.
Az edzőnek milyen kihívást jelentett, hogy csupa felszentelt papot kellett dirigálnia? Mennyire volt elégedett a fiúk hozzáállásával, felkészültségével, és mi lett a csapatnak az erőssége, illetve az erénye?
Én ezt nem úgy mondom, hogy kihívás, hanem nekem ez egy óriási nagy megtiszteltetés, hogy ilyen emberekkel dolgozhatok együtt, akik nagyon értelmesek, vevők az újra, és elfogadják, amit mondok, és megpróbálják minden tudásuk szerint ezt teljesíteni. Tehát minden percet élvezem, amikor együtt lehetek a fiúkkal.
A csoportmeccsek végén biztossá vált, hogy Magyarország csoport elsőként várhatja a rájátszást, ahol Ausztria legyőzésével a magyar válogatott kapott gól nélkül, 16 rúgott góllal bejutott a legjobb négy közé. Közel kerültetek a történelmi sikerhez. Hogyan éltétek ezt meg?
Valahogy úgy éreztük magunkat, hogy igen, most itthon vagyunk, nagyon profi a szervezés, nagyon lelkesek a gyerekek, nagyon sokan eljöttek, és na, akkor most ki kell tennünk a szívünket, lelkünket a pályára. Szóval szerintem motiváltakká tett bennünket ez az egész, illetve úgy álltunk hozzá, hogy hú, de jó. És nyilván papok vagyunk, nem ez életünk legfontosabb eseménye, de szerintem mindannyian úgy éltük meg, hogy húha, az igen. Tehát úgy éreztük magunkat, mintha élsportolóként egy világversenyen tényleg a sikerkapujába kerültünk volna, mert a mi szintünkön, a mi világunkban azért ezt is jelentette.
Minket úgy kezeltek ott Kisváron, mint a sztárok lennénk. És úgy érzem, hogy ez ütött vissza a csütörtöki napon, hogy nem tudtuk ezt megfelelően kezelni. Csak egy példa, bent forgattak az öltözőbe, tehát a legnagyobb sztárok, bejött a Juhász Roland, bejött a Torgele Sándor, 95-szörös válogatott, és ő beszélt a meccs előtt a fiúkhoz. Szóltak, most ide menjünk már interjút adni, most ide egy aláírás, most ide fotózkodás. Tehát ezt tudni kell kezelni, és mi sajnos nem tudtuk. De azt mondom, hogyha nem itthon játszunk, akkor lehet a bosnyákokat nem verjük meg. Tehát akkor nem jutunk be a négy közé, tehát ez adott is, vett is ez az egész EB nekünk. Első nap négy meccsen nem kaptunk egy gólcsit, meg 6 perc alatt kaptunk 3 gólt. Tehát ez sajnos ez mindent elárul. Láttam a fiúkon a fél időben, mondtam is nekik, hogy mi a baj. Tehát most játszottak egy olyan felállás, hogy területet védtek a szlovákok, nem tudtunk hozzá alkalmazkodni, de a második fél időben már sokkal jobban beleálltuk a mérkőzésbe, meg is nyertük 1-0-ra. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült egyenlítenünk.
Na, de hát egy kicsit derűsebben, mert azért rendben van ez az egész bajnokság. Teltházas mérkőzések is voltak, tele fiatallal. Mit gondoltok a nézők, a szurkolók élvezetes meccsen kívül, mi az, amit még kaptak ezen a bajnokságon? Mi az a pasztorális élmény vagy ajándék, amivel hazamehettek ezek a fiatalok?
Most azt kellene mondani talán elsőre, hogy a papok fociztak, meg hogy a papokat így is látták. Nyilván ez így is van, de én nekem sokkal inkább kidomborodott az egész Európa bajnokság alatt az, hogy piros-fehér-zöld színre festett arcú gyerekek jöttek, hogy mezben, válogatott mezben, tehát hogy egy kicsit ugye a magyarság tudatunknak ez egy nagyon szép ünnepe volt, ami szerintem nagyon fontos, mint papoknak, hogy ezt is képviseljük. a nemzetek sokszínűsége, illetve az, hogy a katolikus egyház a nemzetekben él, hiszen mindenki hozott ajándékot magával a meccsek előtt, adattuk ezt egymásnak, ez egy nagyon régi szép szokása ennek a Európa-bajnokságnak. Fergeteges hangulat volt a csarnokban, én ilyet még talán nem is nagyon éltem, pedig sok helyen játszottam is, meg voltam is már, de ez tényleg bármilyen Európa-bajnoki mérkőzése megállta volna a helyét, és ezt szépen mi papok úgy tudtuk ötvözni, csak simán a jelenlétünkkel, azzal, hogy papként szeretünk focizni, azzal az isteni plusszal, amit lehet, hogy nem is kell megmagyarázni, de ezt éreztük és jelen volt. Úgyhogy ez, talán nekem ez volt a legszebb.
Én pedig edzői szemmel azt mondom, hogy ha csak hétfő reggel két gyerek lement a testvérnő tanárhoz, és azt mondta, hogy olyan élményben volt része, hogy ő szeretne focira járni, már megérte. Otthon Újfehértón, ahol én lakom, most tudtam meg, hogy hittanórán a meccseket nézték. Tehát az volt a program, hogy jó, akkor nézzük a EB-t, mert hazamentem, és gratuláltak, és ez nagyon jó esőzés.
Megint olyan jó volt látni az, hogy az egyház nem önmagában valahogy a világtól elzárva él, hanem a világban, az emberek között, az emberekkel együtt kézen fogva tud ilyen nagyszerű dolgokat létrehozni, és ez egy eszméletlen szép élmény volt.
Én is úgy gondolom, hogy a körítés, a lebonyolítás, a tartalom, csak felsőfokon tudunk beszélni róla. Többi csapattal a záró vacsorán beszélgettünk, és mondták, hogy volt, aki már 10 EB-n volt, és azt mondta, hogy ilyen pazar, tehát nem, hogyha akart volna, se talált volna hibát ebben az egészben. Kisvárda teli találat volt. Nem csak minket, mert amit mondtam, minket mi sztárként kezeltek. Szerdán kórházba mentünk be a fizikoterápiás osztályon, ott, ahol tudták, kezelték a sérült játékosainkat. Tehát ilyen kis apróságok, mindenre figyeltek. Ez érzékeny, gluténérzékeny. Jó, akkor olyan ételt kapott. Tehát egyszerűen csak mosolygó emberekkel találkoztunk. És a helyszín, a csarnokban, hogy annyi ember, én a negyedik ebén voltam a fiúkkal, tehát messze nem volt ilyen, hogy ennyi néző előtt játszunk, fantasztikus volt, mint most is kiráz a hideg, hogyha rágondolok arra a napokra. Nekem az egyik legnagyobb élmény, mikor a legendát Verez Zoltán Albánának berúgta a gólt, és ezzel minden EB-n, mind a 17 EB-n részlet, és mind a 17 EB-n gólt is lőtt, és a végén a csapat egyötten odament és feldobálta a Zoli atyát. Tehát ez nekem az első.
Nekem nagyon jó élmény volt az, hogy görög katolikusként a mi világunkban, a mi közegünkben, a mi erőforrásaink volt egy olyan nagyszerű, és tényleg eddig a legnagyszerűbb Európa-bajnokságot tudtuk megszervezni, és ezt mindenki érezte, és nem azért, mert most nyilván büszke is vagyok, de ami még fontosabb, hogy mindenki boldog volt, hogy egy örömünneppé vált ez az egész, hogy megéltem az egyházat, hogy persze imádkoztunk, szépek voltak a misék, a liturgiák, minden nagyon szép, ott láttuk, hogy a Mária Pócsi Szent Liturgia az mennyire magával ragadja a papságot, hiszen nagyon sokan még nem láttak ilyet, de emellett minden más, az emberek szeretete, a profizmus és minden más, hogy mi görög katolikusok azért nagyon pengék vagyunk.
Az összegzést Sesták Istvántól, a hajdúdorogi főegyházmegye főhelynökétől halljuk.
Most tényleg összeállt a három egyházmegyének minden segítő szándékú szervezője, akár a sajtó, akár a lebonyolító, vagy akár a püspökatyák jelenléte, hiszen mindannyian el tudtak jönni valamelyik részére. És ez egészült ki Kisvárda város önkormányzatának minden segítő jelenlétével és konkrét tevékenységével, ami nélkül ez a nagy szabású rendezvény nem valósulhatott meg. Mindenki azt tette hozzá, amihez ért, hiszen a város részéről megtapasztaltuk, hogy ők azért nagy rendezvényeknek sokasságát szervezték már, tehát megkaptuk az önkormányzattól azokat a személyeket, akik egy megnyitó ünnepséget, egy záró ünnepséget forgatókönyvszerűen is megszervezték. És hát a harmadik elem, amit azért meg kell említeni, ez mégis egy sportesemény volt. Azt gondolom, hogy akár a Magyar Labdarúgó Szövetség, vagy a város és a régiónak a labdarúgás szerető, de szervező személyei is oda tették magukat, tehát így inkább azt mondom, hogy három entitásnak az összefogása eredményezte ezt a szép emlékű eseményt. Nagyon nagy küzdelmeket láttunk a helyosztókon, különösen az érmekért zajló helyosztókon, vagy az egyenes kiesés során. Azt hiszem, hogy a pályán azért voltak kemény ütközetek, de már látszott akár az elnézéskérésben, vagy a mérkőzés végi jó kívánságok, vagy éppen készfogások esetén, hogy visszatér az a baráti hangulat, az a megbocsátás, a szabad ilyet mondani, ami mégis jellemzi a hívő embernek, vagy a istenkereső embernek a lelkületét. Ez egy természetes hozzáállás, hogy a pályán ellenfelek, a pályán kívül pedig jó barátok, jó társak, jó kollégák voltak, vagyunk. senki se gondolta, hogy egy helyosztó mérkőzésen, vagy egy egyenes kiesés során azért 1500 ember ebben a kis-kisvárdai sportcsarnokban együtt tud szurkolni, akár nem csak a magyar csapatnak, hiszen egészen meglepően láttuk, hogy mind Lengyelországból, mind Szlovákiából busznyi szurkoló érkezik, hogy a saját csapatukat biztassák. Én úgy sejtem, hogy akár a lelátó megmutatkozó szurkolás, kitartás, vagy éppen összehangolódás is tud arra emlékeztetni, hogy az egyház egy nagy család, az egyháznak a vezető emberei vagy papjai, azok számíthatnak azokra a hívekre, szurkolókra, akik nélkül akár a lelkipásztori munkában is nagyon magukra maradnának, és hát hiába hirdetnék az Isten igéjét önmagukban. Amikor Fülöp metropolita atya visszatására elvállaltuk ennek az eseménynek a megszervezését, hát akkor nem igazán tudtuk, hogy mi vár ránk. Voltunk benne nagyon sok félelem, kétség, talán a Szentlélek vezetett hátulról, hogy ne hagyjuk fel, és hát a végén kaptunk egy olyan csodát, egy olyan megajándékozottságot, amire azt hiszem, hogy méltán büszkék is lehetünk, illetve az a cél, hogy egy emlékezetes tornát szervezzünk, és eseményt több mint 200 papnak 14 országból ez megvalósulhatott.
Bizánci szertartású egyházunkban március 3-án kezdődik a nagybőjt. A nagybőjt a megtérés, a bűnbánat és az öröm időszaka. Alkalom arra, hogy méltóképpen felkészülhessünk húsvét megünneplésére. Egy valóságos zarándoklat, egy lelki tavasz. Nagybőjt alapvető üzenete, győzelemre vagyunk hivatottak. Keleti egyházunkban, a nagybőjtben gyakran mondjuk majd Szíriai Szent Efrém imáját, amely személyes, lelki erőfeszítéseinkhez kínál szempontokat. Műsorunk végén hallgassák meg Orosz István Mokiosz, görögkatolikus áldozópap, egyetemi és kollégiumi lelkész elmélkedését.
Életem ura és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy, és megszólás szellemét. Így kezdődik Szent Efrém imája, amelyet a bizánci rítusban, nagybőjtben imádkozunk. Ez az imádság nagyon kedves számomra, mert egy nagyon stabil programot ad a nagybőjtre. Rögtön az elején az imádságban rendezzük a viszonyokat. Hiszen a nagybőjt az arról szól, hogy rendezzük a kapcsolatainkat, elsősorban az Isten kapcsolatunkat, és a rendezett, vagy rendezendő, és rendezés alatt álló Isten kapcsolat segít abban, hogy az emberekkel és önmagunkkal is tudjuk a kapcsolatunkat rendezni. És azzal, hogy az imádság elején megszólítjuk Istent, életem ura és uralkodója, ezzel az imádság kezdéssel megpróbálok visszatérni ahhoz az életemben meghatározó és szükséges megállapításhoz, hogy Isten az Úr és az Uralkodó. És utána, amikor kérem tőle, hogy ne engedje hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét, akkor egyszer s mind jelzem azt is, hogy minden, amit teszek, az csak vele tud működni. A nagybőjt nem arról szól, hogy megpróbálunk valamiféle elvont erkölcsöknek megfelelni, hanem rendezzük a viszonyainkat, és ennek a kiinduló pontja Isten. És ezzel, hogy rászegezem a tekintetemet, és kérem, hogy ne engedje hozzám, azzal nem lemondok a saját cselekvéseimről, a saját döntésemről, hanem éppenséggel azoknak a méltóságát ismerem el. Azt ismerem el, hogy mindezt azért tudom megtenni, azért tudok ezekre odafigyelni, mert Isten szabad akaratot adott nekem, és azzal, hogy kérem őt, hogy segítsen ezeknek a kerülésében, ezzel megint csak rendezem a vele való kapcsolatomat, a figyelmemet rá irányítom. Ne engedd hozzám a jóra való restség, a könnyelműség, a pénzvágy és a megszólás szellemét. A jóra való restség egy olyan kísértés, ami jelen van az életünkben, általában a közöny és a közömbösségnek a formájában éljük ezt meg a 21. században. Amikor megtehetném, de valamiféle belső feszültség miatt, vagy egyszerűen kényelemből nem teszem meg a jót, vagy nem teszem meg azért, mert az fáradtsággal járna. A nagybőt kiváló alkalom arra, hogy erre odafigyeljek. A pénzvágy, vagy ahogy görögből még fordítani tudjuk, a hatalomvágynak a szellemét. Hatalmat kaptunk mindannyian Istentől, hogy szeressük őt, hogy szeressük fele barátunkat és szeressük önmagunkat. Hogyan élem meg ezt a méltóságomat a hétköznapjaimban? A könnyelműség. Könnyelműség vagy a hiába való kíváncsiságnak a szelleme, amely a hétköznapjaimban megint csak jelen tud lenni. Akkor, amikor hagyjuk, hogy a figyelmünket a nem fontos, de kényelmes és kellemes dolgok eltereljék. Hiszen nagyon fontos az imádság, nagyon fontos egy mély beszélgetés, nagyon fontos a csend, de nagyon sokszor ezek kényelmetlenek tudnak lenni. Hiszen nem mindig az szerez boldogságot, ami kényelmes. Nem az szerez örömöt, ami kényelmes, hanem az, amiben a szeretet növekedni tud. És az utolsó, amit kérünk Istentől, hogy ne engedje hozzánk, az a megszólásnak, vagy akár úgy is fordíthatnánk, hogy a fecsegésnek a szellemét. Mind a kettő különböző beszédben elkövetett bűn vagy visszaélés, mind a kettő visszaélés a méltóságunkkal, azzal, hogy a szavainkkal, Isten képére és hasonlatosságára lévén teremtve, mi is építeni és teremteni tudunk. És ezeknek az antitéziseként kérjük Istent, hogy ajándékozzon nekünk. Ajándékozz inkább szolgádnak a józanság, az alázatosság, az álhatatosság és a szeretet lelkét. Igen, Uram királyom, add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljen fele barátomat, mert áldott vagy örökkön, örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára látogatunk, ahol egy konferencia keretében Orosz Atanász atya, a miskolci görögkatolikus egyházmegye püspöke tartott előadást a filiokve kérdéséről. A konferenciát Kocsis Fülöp érsek metropolita atya nyitotta meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
A 7. században a bizánciakat megdöbbentette a pápának egy hitvallása, amely a Filioque betoldást tartalmazta a Szentlélek származásával kapcsolatban, és amely eredést ők pontatlanul az ekporepszis görög szóval adtak vissza. Szent Maximus hitvalló ekkor Rómából írt egy levelet, amely együtt is taglalja a Szentlélek örök eredésének mindkét megközelítés módját, a kapadókiait és a latin alexandriai megközelítés módot. Mind a fiúnak, mind a léleknek egyedül csak az atya a kezdet nélküli principiuma, és itt a görög etia, okságot használja, az atya és a fiú pedig ugyanezen lélek kijövetelének, a pro iene fogalomnak az egylényegű forrása. Idézem Szent Maximus levelét, a rómaiak a lélek eredésével kapcsolatban a latin atyák tanúságtételeire hivatkoztak. És persze ezen kívül még alexandriai Szent Kürillosznak a Szent János evangéliumához fűzett szent tanulmányára. Ennek alapján mutatták ki azt, hogy ők maguk sem a fiút teszik meg a lélek okozójának, tudják ugyanis, hogy a fiúnak és a léleknek egyedül csak az atya az okozója, hanem úgy magyarázták, hogy ez utóbbi a fiú által jön elő, és így mutatták ki a lényeg egységét és változatlanságát. Eddig Szent Maximus ciprusi Marinoshoz írt leveléből az idézet. Szent Maximus szerint, aki itt Róma szavait visszhangozza, a Filioque az atyától, mint a Szent Háromság forrásától eredő léleknek nem az ekporepszisára vonatkozik, hanem az atya és fiú egy lényegű közösségében való kijövetelét, a pro iene processzió fordítást láttunk az előző vetítésben, sokszor körmenetként, tehát a processzió itt most nem a pócsra menő processziót jelentette, senki ne értse félre, a eredetről, a származásról volt szó, a mesterséges intelligencia is tévedhet néha a fordításban. Az atya monarchiájának esetleges szubordinacionista értelmezését zárja ki ez a fogalom, és ezt valahogy így tisztázta az Észak-Amerikai Ortodox Katolikus Teológiai Vegyes Bizottság is 22 évvel ezelőtt, 2003 végén. Az egyházatyák régi idők óta vallották, hogy a fiú passzív jellegű genésziszével, születésével szemben a Szentlélek aktívabb módon jön elő az ekporevte ige értelmében az atyától. A nyelvészek szerint az ekporepszis nem azonos jelentésű a nyugati fordításával, ahogy ezt már hallottuk az előző előadásokban is, nem azonos jelentésű a latin procedere igével, és ebből van a félreértés. A processzió fogalmát a latin atyák nem egyszer alkalmazták a fiú születésére is, sőt ugyanezzel a szóval fordította a Vulgáta a János 8.42-ben Jézus mondását, hogy Istentől jöttem, tőle érkezem. Ego enim ex Deo processi veni. Szent Ágoston például elég nagy küszködéssel tudott különbséget tenni a Szentlélek atyától való elsődleges származása és a fiútól való származása a processzió között, mely talán inkább az alexandriaiak ek fansis, megnyilvánulás, felragyogás szavának lehet a fordítása. Etimológiailag a konstantinápolyi hitvallásban szereplő ekporevme ige elképzelhetőleg a folyón átkelést biztosító porosz szalál kapcsolatban, egy híddal, és akkor az itteni jelentés az igében, hogy kilépek, kijuttatom magam valahonnan. Latin fordítása tehát ebből a szempontból nem szerencsés, mert eltűnik benne a cselekvés szabadságának az érzékeltetése. Görög nyelvben viszont az ekkor evte igével jóformán csak egy forrású, úgy szólván a körön belülről kiinduló eredetet lehet jelölni, és ezért is tiltották be a katolikus egyház részéről is azt, hogy a konstantinápolyi hitvallás ekkor evomenon formulájához a görög nyelvet használó egyházakban hozzáfűzzék a Filioque, a ketu iu betoldást. Ezeket a gondolatokat továbbra is a 95-ös szentszéki állásfoglalásból idéztem, és elárulhatom, hogy ezt az érvelést és tisztázó nyilatkozatot akkor viszonylag pozitívan fogadta a vegyes bizottság keleti vagy ortodox társelnöke Ioannis Zizulász és más ortodox teológusok. Azt viszont hangsúlyozták, hogy elfogadhatatlannak tartják, ha a nyugatiak hátat fordítanak a görög atyák egyöntetű álláspontjának, amely szerint a léleknek egyedül csak az atya az okozója, tehát nem csak egyik forrása, hanem az okozója a lélek létezésének. A személyes létezés forrása egyes egyedül a fiút szülő atya, hiszen ő a Szent Háromság egységét biztosító kezdet, nem pedig személytelen lényeg. Szent Ireneusz ősi patrisztikus képe szerint a teremtett világban ő, az atya, két kezeként használja a fiút és a lelket, akik két teljesen autonóm isteni személyként kiegészítik egymás működését. Így működhet az egyházban a fiú melletti tanúságtétellel a Szentlélek, hogy nem alárendeltje neki, hanem a pünkös titka révén a megtestesülés személyes beteljesítője. A kizárólag az atyától származó Szentlélek személyehoz szabadságot, sokféleséget az egyházba képviselték az elmúlt századvég ortodox teológusai. A Krisztus személyes valóságában egyesülő emberi természet számos egyede épp e szabad Szentlélek működése folytán válik Krisztus formájú, azaz isteni és emberi természetet önmagában összekapcsoló igazi személyé. Minden esetre a Filioque betoldást nyugaton az 5. századtól vallotta a Quicumque, vagy más néven Atanászféle hitvallás, de nem Szent Atanásztól van, majd pedig a vizigót Spanyolországban tartott toledói zsinatok is 589 és 693 között, és itt ugrok is, hiszen erről már volt szó az előző előadásban. Mindezen betoldások ellenére a 9. században harmadik Leó pápa annyira ügyelt még a hitvallás terén a keletiekkel való egységre, hogy még Nagy Károllyal szemben is ellenállt a hitvallás eme továbbfejlesztésének, amely már magától elterjedt nyugaton. Jól lehet, Leó pápa már fenntartotta azt a hittartalmat, amit a Filioque tartalmaz. Róma a hitvallás latin liturgikus változatában csak 1014-ben vette át ezt a Filioque szót. Ugrok egy picit. Bár az elmúlt évtizedekben sokan reménykedtek abban, hogy az ökumenikus hermeneutikában a Filioque kérdést egyszerűen komplementaritás elve alapján értelmezzék, mintha a kelet és nyugat álláspontja tulajdonképpen csak az érem két oldala volna. A keresztény egység pápai tanácsának ilyen irányú értelmezését azért az ortodoxia kemény magja az elmúlt három évtizedben is visszautasította. Tehát, hogy nem ugyanarról van szó a kétféle hozzáállásban. De az Észak-Amerikai Ortodox Katolikus Teológiai Bizottság is már ennek az évezrednek a kezdetén kimutatta, hogy az apologetikus hozzáállás mindkét oldalon évszázadokon keresztül torzított. Ezért most már végre alapvető hermeneutikai fordulatra és közös új megközelítésmódokra volna szükség. Mindenekelőtt, így fogalmaztak ők ott Amerikában, a katolikus egyházban teljesen el kell ismerni a 381. évi egyetemes zsinaton Konstantinápolyban görögül megfogalmazott hitvallás zsinati és egyetemes jellegű, normatív és visszavonhatatlan értékét. Ezért nem szabad mást alapul venni a kateketikai és liturgikus célú fordításaihoz, mint a niceai hitet képviselő konstantinápolyi görögül megfogalmazott hitvallás szövegét, a Filioque nélkül. Az, hogy a Filioque az atyától, mint a Szent Háromság forrásától eredő Szentléleknek nem az ekporepszisára vonatkozik, hanem az atya és a fiú egylényegű közösségében való kijövetelét teszi nyilvánvalóvá, még nem jelenti azt, hogy a latin processzió és a görög ekporepszis fogalma kizárólagosan kifejezné a lélek származása misztériumának két egymást kiegészítő oldalát. Ez túl derülátó hozzáállás volna. A görög ekporepszisszel sokáig együtt járt a napfény hasonlata. A Szentlélek, mint fény, az atyától, mint naptól származik, de csak is a napsugár, vagyis a fiú által ragyoghat föl. Tehát ez is a léleknek a fiú általi fölragyogását, megnyilvánulását jelzi, ahogy ezt Szent Atanáznál is találtuk. Ők vallották társaival együtt, hogy a Szentlélek egylényegű az atyával, és ennek ellenére az atya nem előidézi, nem szüli, hanem ajándékszerűen kiengedi, kibocsátja magából. De sok bajt okozott a kontroverziában az, hogy a nagy latin filioquisták Szent Atanázra hivatkozva sokszor olyan pseudoepigráf vagy hamisított iratokat idéztek, amelyeknek nincs közük Szent Atanáz személyéhez és művéhez.
Most Orosz Atanász püspök atyát hallják.
Újabban Jean-Claude Larché és több más ortodox teológus azt is erősen bírálja a szerintük filioquista latin teológiában, hogy ez a katolikus gondolkodás újabban összemossa a Szent Háromság üsztörténeti külső megnyilvánulásait az immanens Szent Háromsággal, vagyis a Szent Háromság belső életével és örök immanens relációival. Véleményük szerint a keleti apofatikus megközelítés mód eleve immunis az ilyesfajta leegyszerűsítésekre. Még ha a keresztény egység pápai tanácsának tisztázásában félreérthető is lehetne a léleknek, az ember, illetve Istenfia emberi egzisztenciájának legmélyén betöltött szerepe, amennyiben az üsztörténeti mozzanatokból az immanens Szent Háromság belső eredési viszonyaira következtetnének a katolikusok, de azért a már említett Zizi Ulász lelkesedik azért a tisztázásban is katolikus részről is hangsúlyozott meglátásért, hogy a küldetésében a fiúhoz kapcsolódó Szentlélek vezeti be az embereket Krisztusnak az ő atya iránti fiúi viszonyába. Lám-lám, mondja, mégiscsak ezek a mondatok feljogosítanak bennünket, ortodoxokat, katolikusokat a nagy reményre, hogy a pneumatológia terén keletnek és nyugatnak vannak közös alapjaik, melyekről most már együttműködhetnek. Hiszen az atyától való személyes származáson túl lehet beszélni egyfajta természeti, lényegi vagy megnyilvánulás szerinti processzióról is, amelyben tevékeny része van a fiúnak is. És visszatérve a magisztériumhoz, a katolikus egyház katekizmusa a Szentlélek eredetéről szólva először is leszögezi, hogy az apostoli hitet a második egyetemes zsinaton 381-ben Konstantinápolyban következőképpen fogalmazták meg. Hiszünk a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától származik. Ez a katolikus egyház katekizmusa. Így ismerte el az egyház az Atyát, mint a teljes istenség forrását és eredetét. Ez a 245. pont. Leszögezi, hogy a filioque kifejezés a konstantinápolyi zsinat hitvallásában nem fordul elő. Az a tény, hogy a latin liturgia a nicea-konstantinápolyi hitvallásba bevezette a filioque kifejezést, az ortodox egyházakkal mind a mai napig nézeteltérést okoz. Aztán a katekizmus 248. pontja a hitvallási formulát a következő módon értelmezi. Idézem, az isteni személyeknek egylényegű közösségében meglévő örök sorrendje magában foglalja azt, hogy a léleknek első eredete az Atya, mint aki kezdet nélküli principium, de azt is, hogy mivel ő az egyszülött fiú Atya, ő vele együtt az egyetlen eredet, amelytől a Szentlélek származik. A katolikus egyház számára a keleti hagyomány először is azt fejezi ki, hogy a léleknek az Atya az elsődleges eredete. Hiszen amikor a lélekről azt vallja meg, hogy az Atyától származik, azt is állítja, hogy az Atyától a fiú által származik. Mindezek tudatában a katolikus egyház visszautasítja azt, hogy a nikea-konstantinápolyi hitvallás ectupatros ecpore vomenon formulájához a görög nyelvet használó egyházakban hozzáfűzzék a ketu iu, a filioque görög betoldást, mert ennek az eredeti szövegnek a liturgikus használata mindig legitim marad a katolikus egyházban. Zárásként, amit az Észak-Amerikai Ortodox Katolikus Teológiai Vegyes Bizottság ajánlott az egyház híveinek és püspökeinek figyelmébe, néhány mondatot ma aktuálisnak látok. Egyházaink kötelezzék el magukat a Szentlélek eredetére és személyére vonatkozó új és komoly párbeszédre, figyelmet szentelve a Szentírásra és mindkét egyház teológiai hagyományaira. És egy következő tanács, mindazok, akik erre a párbeszédre elkötelezik magukat, kifejezetten is vallják be azt, mennyire korlátozottak a lehetőségeink Isten belső életét illetően meghatározó állításokra. Egy szóval alázatos kutatásra és párbeszédre van szükség. Nem vagyok megosztó, és nem teszek úgy, mintha mindent tudnék, nyilatkozta most 80. születésnapja kapcsán Anselm Grün bencés szerzetes. Nem teszek úgy, mintha mindent tudnék. Valahol ez a helyes megoldás. És tovább idézem, az utóbbi évtizedek során a kölcsönös megértés irányában tett előrelépések értelmében az ortodoxok és katolikusok tartózkodjanak attól, hogy egymásnak a Szentlélek származására vonatkozó hagyományait eretnekeknek nyilvánítsák. A katolikus egyház pedig éppen a 381-es évi hitvallás normatív és dogmatikailag megváltoztathatatlan értékére való tekintettel a kateketikai és liturgikus célú fordításaiban csakis a görög eredeti szöveget használja. Nyilvánvaló, hogy amelyikünk azt tanítja, hogy a Szentlélek nem más, mint az Atya és a Fiú szeretet kapcsolata, valamelyest igazolhatja magát Aquinói Szent Tamás szummájával, de nem hivatkozhat a keleti atyák teológiájára. Sőt, az ortodox teológusok szemében hamis kártyásnak tűnhet, hiszen a görög atyák gondolkodásmódja szerint a Szent Háromsági személyek végtelen titkát nem merítheti ki a reláció arisztotelészi kategóriája. A Pentekosztáriumban, ami húsvéti pünkösdi himnusz gyűjteményünkben 10 alkalommal is szerepel a Szentlélekkel kapcsolatban az a pőreállítás, hogy az atyától származó. Bölcs Leó császár doxasztikonjában viszont pünköskor kétszer is így szólítjuk meg a szent lelket, szent halhatatlan, vigasztaló lélek, ki az atyától származol, és a fiún nyugszol. Ez az a sztihira, amelyben korábbi énekeskönyveink megpróbáltak ugyanolyan filiokbe betoldást becsempészni, mint ahogyan 1981-ben az Osservatore Romano lengyel és ukrán kiadásában saját kezdeményezésre fölülbírálták és kiegészítették Szent János Pál pápa által a filiokve nélkül idézett hitvallást. De himnográfiai hagyományunk szerint az énekben csak annyi szerepelhet, hogy vigasztaló lélek, ki az atyától származott, tehát a betoldást joggal iktatta ki a 2020-ban kiadott énekeskönyvünk. Ott ugye, ha a 20. oldalon megnézzük, az és fiútól szavak már zárójelben szerepelnek. Tehát a Rómában 1967 óta 4 kötetben kiadott antológiumban is, kezdettől fogva, a to ectu patros ec porebomenon formula szerepel, és mindig így imádkoztam, hát nem lehet megváltoztatni. Ez a hitvallás görög formája. Római kiadásban is. A Keresztény Egység pápai tanácsának előző prefektusa Walter Kasper nyilatkozta a Ferenc pápáról írt cikkében, hogy magam is alpinista vagyok, aki meg akar mászni egy 3 vagy 4 ezer méteres hegycsúcsot, nem ugrálhat, mert aki ugrik, hamar a mélybe zuhan. Lépésről lépésre kell fölfelé mászni, minden lépés után mélyet lélegezni, ez a zárójel. Minden lépés után mélyet lélegezni, és így följut az ember a csúcsra. Már nyílik a gyönyörű kilátás, ökumenikus utunk következő részébe bátran belevághatunk, beteljesítve oly sok keresztény várakozását. De hát akkor milyen kilátásaink vannak most az ökumenikus imahétnek a küszöbén a Krisztus Urunk által is hőn áhított keresztény egységre? Nekem úgy rémlik, hogy Ferenc pápa egyszer azt nyilatkozta, hogy Bartolomeusz pátriárka tudni véli, hogy mikor valósul meg a keresztény egység Krisztus Urunk második eljövetelekor. Mit is kívánhatnék magunknak ebben a bonyolult helyzetben? Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk az atyát, a fiút és a szent lelket. Az egylényegű és osztatlan szent háromságot. Egyelőre ennyit szeretnék mindenki felé közölni, mert sok beszédnek sok az alja, úgyhogy visszaadom a szót a konferencia szervezőinek, rendezőinek, hogy ne csak ezzel az étellel, ne csak ezzel a kemény eledellel tápláljam az összegyűlteket és jelenlévőket ezen az ünnepi alkalmon.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára látogattunk, ahol egy konferencia keretében Orosz Atanász atya, a Miskolci görögkatolikus egyházmegye püspöke tartott előadást a filiokve kérdéséről. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.